Imádkozzunk. Teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk téged mindazért a sok ajándékért és jóságért, amivel nap mint nap körbeveszel minket. Köszönjük, Urunk, a reggeli napsütést, a napsugarait, amelyek testünket melegítik, és a fényt, amely oszlatja a szívünkben lévő sötétséget. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad és meghallgatod imádságainkat, azokat, amelyeket ma talán otthon, hajlékunkban, vagy miközben idejöttünk, egyen-egyenként elmondtunk, és azokat is, amelyekkel most járunk eléd. Áldunk téged gondviselésedért, Istenünk, hálát adunk neked, hogy ismét egybegyűjtöttél minket, hogy találkozhatunk veled, és azokkal, akikkel jó egy közösségben lenni. Édesatyánk, te látod és tudod azt, hogy ki honnan érkezett. Te látod minden gondolatunkat és tettünket. Ezek között pedig jó néhány van, amik nem a te akaratod szerint valók. Kegyelmes Istenünk, hadd tegyük most le te eléd mindazt, amivel ellened vagy testvéreink ellen védhettünk. Csendesítsd majd le a lelkünket, és adj nékünk nyitott szívet a te igéd számára. Szentlélek Úristen, légy most velünk, és áld meg alkalmunkat. Amen. Bibliaolvasó kalauzunk szerint a napi igét olvasom. A Római Levél 10. részéből az első 13 verset. Testvéreim, én szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. Mert tanúskodom mellettük, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására. Mózes ugyanis azt írja, hogy aki cselekszi a törvényből való igazságot, az az ember fog élni általa. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd szívedben, ki megy fel a mennybe, azért tudnélik, hogy Krisztus lehozza. Vagy ki megy le az alvilágba, azért tudnélik, hogy Krisztus a halálból felhozza. Hanem mit mond? Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben. Mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözöljünk. Az írás is így szól. Aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és az ő bőkező, és ő bőkező mindenkihez, aki segítségül hívja. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Kedves testvéreim, ami a Római Levél 8. és 12. része között van, az sok biblia magyarázó szerint egy beiktatott szakasz. Abban Pál apostol a saját nemzetéről, Izraelről, az ígéret örököseiről, az első szövetség birtokosairól, a proféták és a törvény népéről beszél. Isten hűséges volt népéhez, mondja, és amit az atyáknak és a profétáknak megígért, amit a törvény szertartásaiban kiábrázolt, azt Jézus Krisztusban mind beteljesítette. Ám Pál azt látja, hogy népének nem minden gyermeke öleli magához Krisztust, hanem vannak, akik elutasítják őt. Némelyek azt javasolják, hogy ha nem akarunk belebonyolódni Pál apostolnak a saját honfitársai miatti gyötrődésébe, akkor a levél 8. részétől lapozzunk gyorsan a 12. részhez. A 8. rész végén ez áll. Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmességek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Úr Jézus Krisztusban. Mi Urunk Úr Jézus Krisztusban. Csodálatos bizonyságtétel. És ha nagyot lapozunk, akkor a 12. rész elején már is tanácsol bennünket az apostol, hogy miképpen éljünk ezzel a bizonysággal. Ne szabjuk magunkat a világhoz, változtassuk el elménk megújulása szerint. Aki pedig érdekel, hogyan tekint apostol a saját népére, az olvassa el külön ezt a három részt. De ne engedjünk ennek a késztetésnek. Olvasni kell ezt a három fejezetet is, mert olyan üzenetek vannak benne, amelyek döntőek az életünkben. Amikor Pál apostolnak ezt a vallomásos levelét olvassuk, egyszerre több dolog van előttünk. Látjuk Pál személyét, és látunk egy ismeretlen, de mégis ismerős közösséget. Tudjuk, hogy a Rómában élő keresztények jelentős része Pál honfitársa volt, akik a római hellén világban ide-oda sodródtak, ám néhány egyszerű gesztussal azonosítani tudták egymást. Nekünk azonban sok másokból is közünk van hozzájuk. Pál ugyanis úgy ír nekik, hogy közben mindegyre egy nagy ügyre tér vissza, ez pedig a hit. Ha nem a hitről, mégpedig a Jézus Krisztusba vetett hitről szólna a levele, akkor ez itt egy érdekes antik irat volna, melyet egy-egy egyetem speciális szemináriumán talán oktatnák, vagy szóba hoznák a kutatók. Ha nem a Krisztusba vetett hitről szólna, lehetne valami vallástörténeti emlék. Ám mihelyest a levélben foglalt szavakat halljuk, valaki hisz ő benne, tudnélik Jézus Krisztusban, az nem szégyenül meg, az üzenet a szívünk közepét találja el. Ezért engedjétek meg, hogy ma arról is szóljak néhány szót, hogy miért állítom én olyan bátran, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit kötötte össze Pált és a Rómában élő keresztényeket, és ez köt össze minket és Pál apostolt, köt össze ma minket és a világ bármely táján élő keresztényeket. Miért van ez így? Itt a római levélben láthatjuk, hogy függ össze a konkrét személyes és az egyetemes. A római levél 8. fejezetében olvastuk azokat a csodálatos sorokat. Isten szeretetétől semmi nem szakít el, semmi sem szakíthat el minket, mondja az apostol. Egyetemes, gyönyörű tanítás, gyönyörű igazság. Mondhatom, hogy az egésznek az összegzése, a szummája. Ám rögtön utána személyes vallomást mond Pál, és közel engedi magához a jobbára ismeretlen római keresztényeket. És itt már bajokról is szól. Nagy az én szomorúságom, az én atyafiságom, rokonságom, népem, és mindazok miatt, akik nem fogadják el a Krisztust. Övék Mózes, övék a próféták, ők kapták az ígéreteket, ők hordozták a reménységet, közülük támadott üdvösség, ahogy a samáriai asszony is mondja. De az ő buzgó népe nem az Isten igaz ismerete szerint buzgó. És itt a megismerésen az üdvösség titkát érti az apostol. Hadd vonatkoztassak el már is az apostol gyötrelmétől. Jó, ha egy gyülekezet buzgó. Pál magáról is elmondta ezt egy vallomásában, hogy atyái törvényében és hagyományában ő maga is buzgó volt. Hozzáértve azt is, amit itt mond, nem az üdvösség ismerete szerint. Sőt, hogy a római levél elején fejtegeti, ha meg is ismerték az Isten igazságát, azzal is csak tulajdon igazságukat igyekeztek érvényesíteni, és az Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Megrázó szavak ezek, mert ezek szerint a megtérése előtt ő is csak a maga igazságát akarta érvényesíteni. Hát, mit mást mondhatnánk? Mi itt a 21. században, az önmegvalósítás korában nem ítélünk meg ezért senkit. Legyél boldog, ez korunk parancsa. És hogyan legyél boldog és szép és örökké fiatal és sikeres, kapsz hozzá tanácsot mindenhonnan. És mintha az evangélium is csak egy tanács lenne. Csak hogy, mint a önmagát, aztán népét, aztán minket kérdezne az apostol, kicsoda vagy te, teremény, hogy versengesz az Istennel. Az üdvösség ismerete nélkül buzgóságnak pontosan ugyanannyi kára van, mint buzgóság nélkül üdvismeretnek. Az üdvismeret nélküli buzgóság elsodorja az embert, mert elragadja az önigazsága, és már is Istennel verseng. Vagyis számon kérjük az Istent. Követelést nyújtunk be nála, és jobban tudjuk, hogy mit kell tenni az Istennek. De ez halálos zsákutca. A hit tudja egyedül, hogy minden kegyelemből van. Sőt, hogy mindennek az alapja a kegyelem. Ez a hit igazsága. És Isten bőkezően kegyelmes mindenkihez, akit ő segítségül hívja. És itt a vízválasztó. Vagy a magam igazságának az érvényesítésért küzdök, versengek Istennel, vagy segítségül hívom. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül, olvashatjuk a 13. versben. Ma sem tehetünk más. Mégis oly sokszor egészen más teszünk. És ezt el is mondjuk. Hallgattuk sokszor Kaláka énekét, Nagy László versét, adjon Isten. És ennek az utolsó sora, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, hogy nem kérem. A nyakas ember nem kér, nem szeret kérni, szégyel. Amíg nem tudjuk saját magunkat, belső énünket legyőzni, és alázattal, tiszta szívvel, nyitottsággal az Úr elé állni, addig elveszünk. Csak egyet lehet tenni. Alázattal odállni a kegyelem királyi szék elé, a feltétlen és abszolút kegyelemhez, és kérni a kegyelmes Istentől. Lehet, hogy ez nem modern, de ami ma annak tűnik, az holnapra már úgy is elavult. Egyedül a kegyelem örökké való. A Szent Háromság Isten örök létéből fakad a kegyelem, már a világ alapjainak felvettetései előtt. Ahogy már mondtam az elején is, hogy némelyek a római levélnek ezt a szakaszát igazából átlapozásra javasolják. Itt ugyanis régi dolgok vannak. Pál apostol személyes gyötrődése ez, de mégiscsak családi, törzsi, hagyománybeli ügy. A levél 8. részének vége és 12. rész eleje hízaktól összeillik. Minek? Hát ezzel a három fejezettel bíverődni. De milyen jó, hogy itt van, és milyen jó, hogy olvashatjuk. Emlékezünk arra, amit az apostol mond. A hatodik rész és a tizedik vers között. A hitből való igazság így szól, ne vondd a szívedben, kicsoda megy fel a mennybe, azaz, hogy Krisztust aláhozza. Azt sem mondd, kicsoda száll a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza, hanem mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben. Azaz a hit beszéde, amelyet hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztott őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Lám itt a közvetlen megszólításból többes szám első szemére vált az apostol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a gyülekezet nagy titka. A lelki pásztor illés parástját hordja. Erről a parástól szól Ravasz László, amikor azt mondja, az Isten legnagyobb ajándéka, hogy vállamra terítette a református lelki pásztor parástját. Elhívta, megáldotta és elküldte az evangélium hirdetésére. Mert mit mond Pál a Róma 10.16-ban? Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Sokunk számára felemelő volt és megrendítő, amikor tavaly ősszel a Nagyvárad téri református templomban 36 lelkipásztor vállára került fel a palást. Isten üzenete Duna mellék népének. Küldök nektek ige hirdetőket, hogy higgyetek, mert a hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És itt visszatérnék még egyszer Illésre, arra a prófétára, aki ugyanúgy, mint Pál apostol, több ezer évvel később küzdött az ő népével, küzdött az elveszettséggel, küzdött a hátratétellel, küzdött az életéért. Illés keserű szavaival így szól, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért. És ezt többször is megismétli. És már menekül, és már fél, és hosszú gyaloglás után, 40 nap után fölmegy az Isten hegyére, a Hórebre, és ott bemegy egy barlangba. Aztán itt a Római Levél 9. részében azt mondja Pál apostol, igazságot szólok a Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánom, hogy inkább magam legyek átok, elszakadván Krisztustól az én atyafiamért, akik rokonaim test szerint. Ugyanis az apostol azt tapasztalta, az ő népe, az atyafisága nem öleli magához a kegyelem evangéliumát. De mi történt Illéssel? Illés bemegy a barlangba, úgy gondolja, hogy közel az Istenhez, de mégsem mer elé állni, és akkor az Isten előhívja a barlangból. És akkor nagy szél támad, de az Úr nincs a szélben, a viharban. Aztán földrengés, de az Úr nincs a földrengésben. Aztán nagy tűz támad, de az Úr nincs a tűzben. És akkor egy halk, szelíd hang hallatszik. Akkor Isten egészen közel megy az emberhez. Egészen közel megy az ő gyermekéhez. Egészen közel megy ahhoz, aki hozzá fohászkodik. Ez egy kicsit olyan, amikor egy beteg gyermek fölé hajol az anyja, és valamit súg a fülébe. Valami vigasztalót, valami bátorítót. Senki nem hallja, csak az, akinek súgja. De annak ez vigasztalást és bátorítást jelent. Így szól az Úr halk és szelíd hangján Illéshez, és Illésbe erőt öntött, és újra útra indítja. És akkor térjünk vissza ahhoz a részhez, ahol abba hagytuk. A lelkipásztor Illés palástját hordja, mert amikor a halk és szelíd hangon az Úr szólt Illéshez, akkor elmondta neki, hogy hívd el magad helyül prófétául Elizeust. Illés nem sokkal azután, hogy a Hórebné hallotta az Úrtól a vigasztalást, találkozott Elizeussal, akire ráterítette a palástját. Addig egyedül volt én, utána közösség lettek mi. Ezért hordozza a prédikátor is a próféta palástját, de az már apostoli palást is. Mert van itt egy váltás, ami egyúttal titok is. Eddig a maga személyes gyötrelméről beszélt, most pedig azt mondja, mi szívvel hiszünk az igazságra. Szívvel hiszünk abban, amit Isten Krisztusban szerzett meg nekünk. Szívvel hiszünk Jézus Krisztusban, szó szerint rátesszük a szívünket, rátesszük életünket Krisztusra. És mi szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Együtt, közösen valljuk meg hitünket. Nem egy ember mondja vallja az igazságot, hanem a gyülekezetben mindenki. Mert nem lehet más mondani. Mert nincsen más üzenet, az evangélium egyenként szól zsidónak is, görögnek is, Isten minden gyermekének, itt és most nekünk, a püspöki hivatal közösségének. És nem lehet mást mondani, mert a kegyelem beszéde öröktől való, és örökre meg is tart. Hogy mondja az apostol? Szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Aki hitben megy az Úrhoz, kegyelmet talál. Minden kegyelemből van. Minden kegyelem. Isten maga a kegyelem. Amen. Imádkozzunk. Köszönjünk, mennyatyánk, a mi Úrunk Jézus Krisztusunk által, hogy ma is a boldogító cserére hívsz bennünket. Engedd, hogy Krisztusunkra föltekintve a kereszt alatt, ott le is tegyünk minden vétket, kétséget, bűnt, lemondást és megadást, hogy cserébe miénk legyen az ő igazsága, szentsége, az üdvösség ígérete. És köszönjük, hogy kiönthetjük előtted szívünket, minden keserűségünket, magánosságunkat, kudarcainkat, kétségbeeséseinket és lemondásunkat, miközben te, szent lelked által megadod nekünk a szót, az igazságnak, a békességnek, az üdvösségnek csodálatos szavait. És köszönjük azt is, mennyi atyánk, hogyha igazán előtted állunk, és már nem is tudjuk kimondani a bajunkat és a nyomorúságunkat, nem tudjuk kimondani eltitkolt reményeinket, nem tudjuk kimondani vágyainkat sem, akkor szent lelked által bennünk fohászkodsz, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Köszönjük, hogy közel engedsz magadhoz, sőt, közel jössz hozzánk, és közelebb is vagy önmagunkhoz és szívünkhöz, mint mi önmagunkhoz. Jól látod felkelésünket és lefekvésünket, jól látod örömünket és bánatunkat, küzdelmeinket és vereségeinket, életünk gubancait, jól látsz úgy, ahogy vagyunk, és arra hívsz, hogy egész valunkkal reát támaszkodjunk. Benned bizakodjunk, és együtt közösen valljuk az üdvösség nagy reményét, amit Krisztusban ajándékoztál nekünk. Kérünk, adj nekünk ebben boldogságot, szilárd reménységet, boldog hitet, élő és tevékeny szeretetet. Amen. Mondjuk el közösen is az Úrtól való imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.